testvérek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, és kezdjük meg alkalmunkat az Eke énekeskönyv 29-es számú énekével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiai énekünk a 35-ös ének lesz majd.
Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, és szent nevét áldja minden lélek örökkön örökké. Urunk, mi felséges a te neved az egész földön, mert az égre helyezted felségedet. Ha látom megedett ujjaid alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá.
Akám két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapok. Újjá így teremtesz, sebem ápolod, boldogság, hogy itt van otthonom. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, hallgass meg imádságomat, és ne rejtsd el orcádat könyörgésem elől. Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el vétkeimet. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Atyám, két kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Tékozlóként éltem, tárva most karod, hűtlenségem nem hány torgatod. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Atyám, két kezedben bátran sírhatok, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a kereszten áldó két kezed, bűneimmel én szegeztem fel. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ellene állsz a kevélyeknek, de kegyelmet adsz az alázatosoknak, tarts meg minket irgalmadban, hogy ne hívjuk ki haragodat, hanem részesüljünk üdvösséged ajándékában az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igét, melyet egyházunk a mai vasárnapra, új év utáni vasárnapra, oltár előtti felolvasásról rendelt, melyet megírva találunk Máté evangéliumának második fejezetében, a 16. verstől a 23. írott következőképpen. Istenünk igéjét, tehát a Máté evangéliumának második fejezetéből a 16. verstől a 23. olvasom. Amikor Herodes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben, és annak egész környékén minden két esztendős, és ennél fiatalabb fiú gyermeket. Annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel síratta a gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Amikor Herodes meghalt, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, Egyiptomban, és ezt mondta, kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törte. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Alkelaosz uralkodik atya Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak. Názáretinek fogják őt nevezni. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Amen. Foglalnak helyet a testvérek? És a hónap első vasárnapján vagyunk most együtt, szeretnénk köszönteni azokat, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat, fogadják a testvérek szeretettel a köszöntést.
46. Zsoltár. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyamágai örvendeztetik Isten városát, a fenségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg. Megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak. Ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van. Jákob Istene, ami várunk.
Köszönjük szépen a szolgálatot, és az Úr áldását kérjük a decemberi születésnapos testvérek életére. Most a 42-es számú éneket énekeljük az Eke énekeskönyvből, az ige hirdetésre készülve.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek az ige hirdetés alapigéül kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, a 61. fejezet első versétől a 11. versig a következőképpen. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak. Bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját. Vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fájnak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Mert én az Úr szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, felismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr. Nagy örömöm telik az Úrban. Víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Amen. Foglalnak helyet a testvére. Kedves testvérek, majdnem 2000 évvel ezelőtt egy kisvárosi zsinagógában felállt egy fiatalember, és felolvasott egy ige szakaszt. Ezt az igét, ennek az ige szakasznak az elejét. Amit mi úgy tudunk, hogy Ézsaiás 61, hát akkor ugye nem voltak ilyen fejezet beosztások, de Ézsaiás könyvének ezt az elejét kikereste, és felolvasta, hogy Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam. Mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak. Bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. És önmagában még ez nem volt furcsa, hogy valaki fölállt és felolvasott egy ige szakaszt, hiszen arra volt lehetősége minden felnőtt férfinak, hogy felolvasson egy ige szakaszt a zsinagógában, és hozzáfűzzön néhány gondolatot. De mégis, amikor ez a fiatalember felolvasta ezt a részt, és leült, akkor mindenki ránézett, hogy most akkor mi történik. Mert valahogy érezték, hogy ez egy különleges pillanat. És aztán azt mondta, hogy most teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Akik ismerik az igét, jól tudják, hogy Jézus volt az a fiatalember, aki az ő városában, ahol fölnőtt, Názáretben, felolvasta ezt az ige szakaszt. És valahogy azok az emberek, akikkel együtt élt, akikkel együtt nőtt fel, megérezhették ebben a pillanatban, hogy ez valami különleges helyzet. Mert Jézus azt mondta, hogy most teljesedett be ez a fületek hallatára. És ugye hogyan is teljesedett ez be, vagy miről is szól ez az ige, mit is mond el ez nekünk Jézusról, hiszen ezek szerint láthatjuk, hogy róla szól ez az ige szakasz. Ézsaiástól az utóbbi időben sok profécia volt előttünk most a karácsonyi időszakban, sőt, Ézsaiás 49-ből az Úr szolgájáról, Úr szolgájának az éneke is előttünk volt, amivel többször találkozhatunk itt Ézsaiás könyvében. A 42. fejezettől megjelenik egy ilyen különleges alak, az Úr szolgája, aki többször megszólal, néha azt gondoljuk, hogy hát ez az Úr szolgája Izrael, néha, minthogy ott arra pogány uralkodóra, Kűroszra vonatkozna, de aztán látjuk, hogy többről van itt szó, és Ézsaiás 53-ban pedig teljesen ráismerünk Jézusra, aki értünk szenvedett, aki értünk meghalt. És van, aki még ezt az Ézsaiás 61-et is ezek közé, az énekek közé sorolja, mert egyértelműen ez is Jézus Krisztusról szól, és Jézus Krisztus beszél róla. Azt mondja, hogy az Úr kent fel engem, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Ugye a felkenés, vagy a felkent szó, az nem más, mint maga a messiás szó. Héberül így mondják, messiá, felkent. Vagy hogyha görögösen mondjuk, akkor pedig azt mondjuk, hogy Krisztus. Tehát igazából ez tényleg a messiásról szól, Jézusról szól, és azt mondja, hogy az Úr lelke van én rajtam. Egyébként a királyokat, a papokat is ezért kenték fel olajjal annak idején, mert ez azt jelképezte, hogy az Úr lelke van rajtuk. Hogy az Úr lelke az, aki bölcsé teszi őket, alkalmassá teszi őket arra, hogy elvégezzék azt a szolgálatot, amit rájuk bíztak. És Jézus is azt mondja, hogy az Úr lelke van én rajtam. Ézsaiás proféciáját idézve. És amikor keresztelő János megkeresztelte őt, akkor ez meg is nyilvánult, láthatóvá vált, hogy az Úr lelke, mint egy galamb, rászállt. És ez tehát a messiásnak a programja tulajdonképpen, amit itt olvashatunk. Hogy miért jött a messiás? Mi az ő fő feladata, fő üzenete? Tulajdonképpen ezt láthatjuk itt. Ahogy mi is év elején a presbitériummal meg szoktuk állapítani az éves programunkat, hát így Ézsaiás könyvében, a 61. fejezetben meg van írva a messiásnak a programja, a szolgálatának az útja. És mi is, amikor a saját gyülekezeti programunkat megállapítjuk, akkor szeretnénk az Úr programjához igazodni, hogy ő mit szeretne. Imádkozunk azért, hogy Uram, hogy szeretnéd, hogy cselekedjünk. Mi az, amit meg szeretnél valósítani? És jó, hogyha az életünkben is így vagyunk, hogy Uram, hogy tudnék hozzád illeszkedni? Mi az, amit te elterveztél erre az évre vonatkozóan? Hogy gondolkodjak erről az évről? És emlékszünk, nemrég volt az ige szakasz is előttünk, amikor keresztelő János elbizonytalanodott a börtönben, és Jézus, amikor mentek hozzá a küldöttek, hogy kérdezzék, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk, akkor ezzel a mondattal zárt, hogy és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. A vakok látnak, süketek hallanak, némák beszélnek, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Ott is erre az ige szakaszra utalt Jézus, Ézsaiás 61-re, hogy tulajdonképpen ez a fő programja, hogy a szegényeknek hirdettessék az evangélium. De hát föltehetjük a kérdést, hogy na jó, de kik azok a szegények? És hát ez mondhatjuk, hogy relatív, hát mihez képest szegény valaki. Így elém került egy ilyen szegénységi kérdőív, amiben vannak kérdések, hogy na, akkor én hova tartozom, és igaz, ez nagyon régi, tehát 2012-es, de bizonyos kérdések nem számadatokhoz vonatkoznak, bár akkor így hangzott a kérdés, ez egy ilyen EU-s kérdőív lehetett, hogy tud-e egy 50 ezer forintos váratlan kiadást fedezni? Na most, hogyha ezt kalkuláljuk a mai számokra, akkor valami sokkal nagyobb számot kellene ideírni. Megengedhet-e magának évi egyhetes üdülést? Igaz-e, hogy nem kell takarékoskodni a fűtéssel? Jut-e két naponta húsétel az asztalára? Igaz-e, hogy még sohasem került hátralékba a hiteltörlesztéssel vagy számlákkal? Van-e telefonja, van-e színes tévéje, van-e kocsija, van-e mosógépe? És hát ezekre a kérdésekre, ha választ ad az ember, akkor meg tudják állapítani, hogy most akkor szegény, vagy nem szegény. És azért ezen jó nekünk is elgondolkodnunk, hogy na, mi hova tartozunk, mert lehet, hogy sokszor panaszkodunk, aztán kiderül, hogy egyébként sokkal gazdagabbak vagyunk annál, mint ahogy azt gondolnánk. Amikor ilyen biztosításokat kell kötni, és vagyoni biztosításra is, ugye itt az épületnek is van egy biztosítása, és benne a különféle eszközökre is, és mondta a biztosító, hogy amikor ezt átgondolják az emberek, akkor mindig rádöbbennek, hogy hú, milyen sok mindenem van, nem is gondoltam volna, hogy ennyi értékkel rendelkezem. Jó néha ezt átgondolni, hogy az ember rádöbbenhessen arra, hogy talán gazdagabb vagyok annál, mint amennyire panaszkodom a helyzetemről, de lehet, hogy azzal szembesülök, hogy hú, hát tényleg nehéz a helyzet, mert nem tehetem meg ezeket a dolgokat, amelyekre a kérdés vonatkozik. És tényleg relatív ez a szegénység, hogy mihez képest vagyok én szegény, és vannak gazdag szegények, és vannak szegény gazdagok. És sokan úgy vannak vele, ma is talán, hogy a laodíceai gyülekezetben annak idején, hogy Jézusnak azt kellett iratnia a levélben, amit ugye ott a jelenések könyvében olvashatunk ennek a gyülekezetnek, hogy mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen, tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy én gazdag vagyok, nekem megvan az, amire szükségem van, és lehet, hogy nem anyagilag, hanem azt mondja, hogy én meg tudom oldani a dolgaimat, még ha nehéz is, nekem nincs szükség segítségre, nekem nincs szükség Istenre, Jézusra. Akkor azt mondja, hogy mivel azt gondolod, hogy te gazdag vagy, hát akkor tanácsolom, hogy védj tűzben izzított aranyat. Nem vagy igazán gazdag. Lelkiképpen, semmiképpen. Lehet, hogy megvan a jóléted, a relatív jóléted, és úgy érzed, hogy akkor rendben van minden, akkor nincs szükség Istenre, de vedd tudomásul, hogy ez veszélyes, iratta annak idején Jézus a laodíceai gyülekezetnek. És hát most is vannak sokan, akik ugyan gazdagok, de örömtelenek. És vannak szegények, akik mégis örömmel telve élik a mindennapjaikat. De aztán, ha körbenézünk, azért látunk sok olyan embert, aki szegény, de örömtelen. És lehet, hogy valaki gazdag, de mégis van öröme, és nem csak a felszínes öröme, hanem valódi öröme. Ugye ez mitől függ, hogy öröme van-e valakinek, vagy nincs? Hát attól, hogy az Istenhez hogyan tud viszonyulni. Az Istennel való kapcsolatától. Hogy annak idején, amikor hirdettetett felé is az evangélium, akkor ő belátta-e, hogy lelkileg szegény vagyok. Az anyagi helyzete milyen vagy olyan, lelkileg szegény vagyok, és itt vagyok üres kézzel, Uram, add meg nekem azt, ami szükséges, hogy lelkileg is meggazdagodhassak. És akik így lelki szegényként odállnak az Úr elé, az örömhírt azt elfogadják, azok örömteli emberek, anyagi helyzettől függetlenül. És itt, amiről Ézsaiás beszél, amit Jézus is meghirdetett, az ugye a kegyelem esztendeje. És ez a kegyelem esztendeje, ez a zsidó emberek gondolkodásában rögtön beugorhatott, hogy miről szól. Nekünk lehet, hogy nem ugrik be rögtön, hogy a kegyelem esztendeje az mit jelölhet, de akik ismerték a törvényt, azok ismerték Mózes harmadik könyvében, a 25. fejezetben azt a szakaszt, amely erről a kegyelem esztendejéről, vagy az elengedés esztendejéről beszél. Ugye elmúlt időszakban arról is volt szó, hogy volt ez a szombat év, amikor 7 évente a földet nem kellett volna megművelni, hanem úgy kellett volna hagyni parlagon, és bízni abban, hogy az Úr megadja azt, ami szükséges, aztán ezt nem igazán tartották be. Na most ezen felül, itt a 25. fejezetben nem csak erről a szombat évről van szó, hanem van egy úgynevezett jubileumi évről is szó. És úgy parancsolja az Úr ebben a szakaszban, hogy szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek fölszabadulást az ország minden lakosának. Ugye ez, már hogyha ezt halljuk, hogy hirdessetek fölszabadulást az ország minden lakosának, ugye evangélium, az örömhírt hirdettetik a szegényeknek, már itt már érezzük, hogy ez rímel erre. És mit is jelentett ez, ugye a jubileumi év? Azt jelentette, hogy 7 ilyen szombat esztendő után, tehát amikor 49 év letelik, az 50. évben, a 7. hónap 10. napján, ez az engesztelés napja volt, meg kellett fújni a kürtöt, ez a úgynevezett sófár, ami nem más volt, mint a kosnak a szarva tülke, ezt megfújták, és ez jelentette egyébként az engesztelés napjának a kezdetét is, amikor ugye a nép bűneiért bemutatták az áldozatot, és hirdették a bűnbocsánatot. De egyben, ebben a speciális évben, ennek a jubileumi évnek is a kezdetét jelentette. És ez egy óriási fölszabadulást jelentett, hiszen ez arról szólt, hogy itt elengedik az adósságot ebben az évben. Bárkinek bármilyen adóssága volt, elengedték azt. Ha valaki oda kényszerült, hogy a földjét is eladja, bár nem lehetett eladni azt hivatalosan, de ilyen haszonbérletre, meg ki tudja, hogy próbálták kijátszani már akkor is a törvényeket, azt is visszakapta. És hogyha valaki annyira elszegényedett, hogy rabszolgasorba került, akkor felszabadult. Tehát ez az 50. esztendő egy ilyen csodálatos esztendő volt, amikor ott a rabságból, az adósság rabságából, vagy a fizikai rabságból felszabadulhatott az ember. Ez volt a jubileumi év, ami egyébként onnan ered, hogy ez a kosszarv héberül, ez a jóbél. És ebből ered a jubileum szavunk, hogy 25, 50 vagy 100 évente, ugye ez a jubileumi alkalmak. Hát ez a 2025-ös év, 25, hát ez is lehet egy ilyen jubileumi év számunkra. Egy ilyen felszabadulás éve, a kegyelem esztendeje. Az Úr meghirdeti számunkra is ezt az ő igében, amikor helyreállnak a dolgok, amikor visszaállnak a dolgok, amikor az adósságot elengedik. És itt, amikor Ézsaiásnál meghirdette ezt a próféta, akkor a nép a fogságban volt. És akkor lett aktuális ez az előre meghirdetett ige számukra. És ebben arról van szó, hogy majd visszamehetnek. Ott vannak a fogságban, de hirdeti az Úr a szabadulásnak az idejét, és majd visszatérhetnek, és majd újra helyreállhat a nép. Kétszeresen bűnhődött, teljesen megbűnhődött a bűneiért, megvolt a bűneinek a következménye, hát most kétszeres lesz a helyreállítás. És olyan képeket hoz itt elénk, amelyek nagyon szép képek, hogy ott van a gyász, és a gyászból esküvő lesz, örömünnep. És beszél arról is, hogy majd jönnek más népekből, és szolgálnak nekik. És más nemzetek elismerik az ő nagyságukat, mert az Úr nagy dolgot tesz rajtuk keresztül bennük. Milyen jó lehetett ezt hallani annak a népnek, hogyha valaki ezt komolyan vette. És nem csak elfordította az arcát, hogy hát ez csak beszéd, de mi itt vagyunk a fogságban. És az Úr nekünk is meghirdette ezt a kegyelem esztendejét, ezt a jubileumi évet. És lehet, hogy mi is úgy vagyunk, hogy van, akinek van tartozása, hitele, és hogyha ebbe belegondolunk, hogy azt mondaná a bank, hogy jubileumi év van, elengedem a tartozást. Hát ezen mosolygunk, mert nem várjuk ezt, bár Istenné semmi se lehetetlen, de milyen jó érzés lenne, hogy azt mondanák, még egy anyagi téren is, hogy elengedem. Fölszabadulna az ember, hogy fú, de jó, hogy ez már nincs tovább. Valaki említette ugye itt az óévi beszélgetés alkalmával, hogy a múlt évben megszabadultunk hitelektől, és hogy tényleg ez olyan felszabadulás, hogy na végre. És egyébként a tartozás, az a bibliai szóhasználatban, az sokszor összefügg a bűnnel. Mert amikor a mi atyánkban is azt mondjuk, hogy és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, szó szerint ott az szerepel, hogy engedd el a mi tartozásainkat, miképpen mi is elengedjük másoknak a tartozását. És még hogyha ez így nem is valósul meg az életünkben, hogy na akkor elengedik a fizikai, anyagi tartozásunkat, de lelkiképpen ez mindenképpen megvalósulhat, hogy megtapasztalhatjuk azt, hogy az Úr elengedi minden lelki tartozásunkat, minden bűnünket. Hogyha valaki ezt még nem tapasztalta meg, ezt a felszabadult érzést, ami ezzel jár, hogy az Úr azt mondja, hogy megbocsátom minden bűnödet. És én pedig azt mondom, hogy köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy ez igaz rám nézve, és köszönöm, hogy ezért halt meg értem is Jézus. Hogy értem is szenvedett. Hogyha ezt valaki eddig még nem élte meg, akkor most erre van lehetőség. Mert az Úr meghirdeti számunkra is a kegyelemnek az esztendejét. És annak idején, amikor Názáretben is meghirdette a kegyelem esztendejét, a szolgálatának az elején, akkor utána mi is történt? Ugye leült, nézték, hogy akkor most mi történik, mondta, hogy ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára, és úgy csodálkoztak, de aztán meg ott elkezdték kérdezgetni maguk között, hogy na de hát nem de a József fia ez? Hát ez az Ács. Hát ismerjük, vele nőttünk föl, együtt nőttünk föl vele. Miket beszél itt ez? Mit gondol ez magáról? Máshol azt mondják, hogy csodákat tett. Hát akkor miért nem tett még eddig csodát? Miért nem mutatta meg az ő nagy hatalmát? Tehát egyből úgy, mintha átkapcsoltak volna, és elkezdtek így gondolkodni, és Jézus pedig elkezdett nekik beszélni arról, hogy biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat, amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. És aztán mondta, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. És beszélt olyan emberekről, olyan pogányokról, akik jobban megtapasztalták az Istennek a jelenlétét, az Istennek a segítségét, mint akkor Izrael népe. És beszélt a sareptai özvegyasszonyról, akit Illésen keresztül meglátogatott az Úr, és beszélt Szír Naámáról, aki meggyógyult a poklosságából, súlyos betegségéből. És amikor ezt hallották azok az emberek, akik őt ismerték, akik ott voltak közel hozzá, nagyon bekeményedtek. És egészen odáig jutottak, hogy a csodálkozásból, hogy hú, most mi történik itt, addig elmentek, hogy ha tették volna, akkor megölték volna, letaszították volna egy szakadékba. De ezt nem tudták akkor még megtenni, nem jött el Jézusnak az ideje. Kevés volt az, hogy tudták, hogy ki az a Jézus. Kevés volt az, hogy valamilyen szinten ismerték őt. Kevés volt az, hogy ott laktak a szomszédságában. És nem elég ez most sem, hogy esetleg a házam itt van a templomnak a közelében. Vagy hogy tudok bizonyos dolgokat Jézusról. Hallottam már róla. Vagy van egyfajta vallásos háttere az életemnek. Vagy van hívő a családomban, a szüleim, vagy a nagyszüleim hívő emberek. Vagy akár szolgálatuk van, lelkészek, vagy presbiterek, felügyelők. Vagy akár én töltök be ilyen tisztséget. Nem elég ez önmagában ahhoz, hogy üdvösségem legyen. Hogy örök életem legyen. Mert a kérdés az, hogy amikor ő meghirdeti a kegyelem esztendejét, akkor én elfogadom, vagy elutasítom. És Jézus, amikor ezt felolvasta, akkor itt abba hagyta. Hogy hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Mert amikor eljött ebbe a világba, akkor ezért jött, hogy meghirdesse a kegyelem esztendejét, de utána úgy folytatódik az ézsaiási profécia, hogy Istenünk bosszú állásának napját. És ezt nem azért hagyta ki, mert ő nem akarta az ítéletről beszélni, hanem ezt hangsúlyozta, hogy én ezért jöttem, de aztán a bosszú állás napja is el fog jönni, és erről is utána nagyon sokat beszélt, hogy amikor majd újra vissza fog jönni, akkor ítélet lesz. De most még ebben a kegyelem időszakában vagyunk. Az Isten kegyelméből élhetünk. Az Isten kegyelme az, hogy felébredhettünk, hogy hallhatjuk az ő szavát. Az Isten szeret bennünket, szólongat bennünket. És hogyha már befogadhattuk őt, akkor erre csodálkozhatunk rá, hogy az ő kegyelme az, hogy egyáltalán élhetünk, hogy nem pusztultunk el, hogy nem vagyunk a kárhozatban. És hogyha még nem fogadtuk be, akkor megint csak hangsúlyozom, hogy itt a lehetőség. Itt a lehetőség igent mondani neki. Megvallani a bűneinket és elfogadni a bűnbocsánaton. És itt a 10.-11. vers egy dicsőítés, ami felecsendül ennek a fejezetnek a végén. Ez a megváltottaknak tulajdonképpen a hála éneke, és ehhez a hála énekhez lehet csatlakozni, ha elfogadjuk az Úr meghirdetett kegyelmének esztendejét. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint mennyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod azt, hogy mi az, ami nyomaszt bennünket, milyen tartozásunk van, akár anyagi téren, de lelki téren. Mik azok a nyomorúságok, szorongattatások, amelyek fogva tartják a mi életünket, lelkünket. Köszönjük, Urunk, hogy te annak idején meghirdetted a kegyelem esztendejét, a felszabadulásnak, fellélegzésnek ezt az idejét. És köszönjük, hogy te ezért jöttél, hogy az ördög munkáit lerombold. Ezért jöttél, hogy letörd a bűnnek az igáját a nyakunkról. Hogy a különféle megkötözöttségekből szabadulhassunk. Urunk, köszönjük, hogyha ezt már megélhettük, megtapasztalhattuk. És bocsáss meg, hogyha engedtük, hogy újabb kötelékek fonódjanak ránk. Hadd vegyük ezeket észre, hadd tudjunk hozzád kiáltani. És hadd éljük meg mindannyian, Urunk, azt, hogy akit a fiú megszabadít, azok valóban szabadok. Amen.
Mert a szívem hálásra.
megmutattam a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától szokott lenni bibliaóra, most viszont az Allianz alkalom miatt nem lesz bibliaóra. Szerdán 9 órától lesz babamamakör, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra. Vasárnap 3:40-től lesz ima közösség, és 10 órától istentisztelet és gyermekbibliakör. Istentiszteleteinket a szokott módon a philadelphia.lutheran.hu oldalon élőben közvetítjük, és a hanganyagok menüpontban meg lehet hallgatni a felvételeket. És most is kérjük a testvéreket, hogy szóljanak, hogyha lelkigondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük. A hírlevélből és az MO naptárakból lehet vinni bátran továbbra is másoknak is. 2025-ös útmutatók is megvásárolhatóak, hogy ezek alkalmas, hasznos eszközök arra, hogy a Bibliát rendszeresen olvassuk. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, hogy az elmúlt héten elhunyt dr. Takács Lajos temetése hétfőn 10 órakor lesz Nyírteleken. Imádkozzunk a gyászoló családért. Nyíregyházi Allianz imahét mai napon 17:30-kor kezdődik az örökösföldi református templomban. A hét programja megtalálható a Fali újságon. Az újabb konfirmandus csapatot szeretnénk tehát elindítani, és január 17-én, pénteken 17 órára szeretettel várjuk a szülőket egy megbeszélésre, hogy a konfirmációi oktatás részleteit át tudjuk beszélni. Az EKE Bibliaiskola tervek szerint indul ez év elején Budapesten. Várjuk szeretettel továbbra is az érdeklődőket. Jövő hét vasárnap templomépítési offertóriumot tartunk, azaz a persejbe dobott összeget, majd továbbítjuk az egyházmegye felé erre a célra. Szeretném hirdetni, hogy a pingpong bajnokságnak a párosítását, meg a csocsó bajnokságnak a párosítását majd most már tényleg össze fogom állítani, és el tudjuk kezdeni így januárban. És azt is hirdetném, hogy az óévi esti alkalomnak a alkalom során volt, aki itthagyta az igéslapját itt a nagy kavarodásban, ott a játékok során, úgyhogy a kettes teremben meg lehet azokat találni, és ki lehet választani az igényeket, hogy meglegyen. A további gyülekezeti alkalmak kapcsán ugye az Allianz imahetet hirdettem. Gyülekezeti délután szeretnénk majd tartani 19-én, és az EKE alkalmak közül az ifjúsági hétvégét hirdetem, február 14-től 16-áig lesz majd. Az imádság listára valamilyen oknál fogva feliratkoztak testvérek, hordozzuk őket az Úr előtt. Most az úrvacsorai közösségben lehetünk együtt istentiszteletünk folytatásaként, és erre készülve a 171-es számú éneket énekeljük. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg bennünket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek! Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként majd a 257-es számú éneket fogjuk énekelni. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert emberi testünkbe öltöztetted egyszülött fiadat, és benne békességet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszentegyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Jöjj, várjál! szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán. És megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatig. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Így adok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiuntatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljöven. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész. Járuljatok az Úr szent asztalához.
456.
Krisztus Urunk teste és vére, őrizzen meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És hálásak vagyunk neked, mennyei atyánk, ezért az új esztendőért, ezért az indulásért, ezért az első vasárnapért. Köszönjük az örömüzenetet, köszönjük azt, hogy számunkra is meghirdetteted a te fiad által a kegyelem esztendejét. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen reménységgel nézhetünk előre. És köszönjük, hogy visszatekintve is hálásak lehetünk, hiszen azt ígéred, hogy minden bűnünkre ott van a bocsánat nálad. És hogyha már ezt megtapasztalhattuk, akkor ezzel a hálával láthatjuk életünk fonalát, hogy te elfedezted a mi bűneinket. És megláthatjuk, Urunk, azt is, hogy mennyi mindennel ajándékoztál meg bennünket, ha csak erre az elmúlt hétre is tekintünk vissza. Köszönjük, Urunk, hogy te ennyire szeretsz bennünket, hogy megadod azt, amire testileg, lelkileg szükségünk van. És köszönjük, hogy amikor nehézségben vagyunk, akkor is hozzád kiálthatunk. Így könyöröghetünk azokért, akik betegségekkel küszködnek, akik kórházban vannak, műtét után vannak, vagy műtétre készülnek. Urunk, kérünk, hogy te erősítsd őket, és add, Urunk, hogy akik segítik, gondozzák őket, ők is megkaphassák a türelmet, szeretetet. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyászolókat is. Kérünk, Urunk, hogy te erősítsd őket a te igéddel, lelkeddel, hogy benned tapasztalhassák meg azt a minden értelmet felülhaladó békességet, amit egyedül te tudsz nekünk nyújtani. És köszönjük neked, Urunk, hogy minden dolgunkat a kezedbe tehetjük le. Te látod, hogy mi az, ami vár bennünket az elkövetkezendő napokban, milyen feladatok, teendők, szolgálatok. Add, Urunk, hogy a te dicsőségedre tudjuk tenni, amit teszünk, hogy a te nevedben tudjunk indulni, hogy téged tudjunk megkérdezni, rád tudjunk tekinteni. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz erőt, te adsz bölcsességet mindazoknak, akik hozzád kiáltanak, akik hozzád menekülnek. Köszönjük, Urunk, hogy az imádság listán lévőket is rád bízhatjuk. Te látod az ő élethelyzetüket. Te tudod, hogy mire van szükségük, és te látod azt is, hogy már mi az, amit véghez vittél az életükben. Köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le az ő életüket. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy azokat a dolgokat is rád bízhatjuk, amelyekre nekünk nincs különösebb befolyásunk. Nagyvilágnak az eseményeit is sokszor tehetetlenül szemléljük, de olyan jó azt tudni, Urunk, hogy te nem vagy tehetetlen. Olyan jó azt tudni, hogy te a kezedben tartod a világ eseményeit is. Így bízzuk rád, Urunk, a háborús területeket, az ott élő embereket. Kérünk, hogy te adj nekik békességet, te adj nekik vigasztalást. És így bízzuk rád, Urunk, a te népedet, a te egyházadat, itt helyben is gyülekezetünket, és mindazokat, akik a te igédet hirdetik, de szerte a világban. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj az ő életükben is, így a testvérgyülekezeteink életében is. Legyen meg velük is a te akaratod. Köszönjük, Urunk, hogy neked terved van velünk. Add, Urunk, hogy ez a terv teljesedhessen ki életünkben. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és a megkezdött énekünk utolsó verszakát énekeljük el. Jubileum évet. Erős vándor is.